Amikor tovább haladunk az úton a szembenállástól a közösségig, hallgassuk meg az evangéliumot János evangéliumából. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ezek az evangélium igéi.
Krisztusban, kedves testvérek, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az sok termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Így hallottuk Krisztus tanítását a felolvasott evangéliumban. Jézus Krisztus a forrása és a középpontja egész keresztény hitünknek. Az ő személye, tanítása, a vele való közösség, az ő kegyelmi ajándékaiban való részesedés, kereszténységünk éltető eleme. Őt öltöttük magunkra a keresztségben. Ő az, akire már az első század közepén személynévként alkalmazták messiási küldetésének megjelölését, vagyis azt, hogy ő a Krisztus. Róla kezdtek el minket még akkor a kezdet kezdetén, Antiochiában, Krisztusinak, vagyis kereszténynek nevezni. Abban az Antiochiában, ami akkor a Kelet fővárosa volt, ma pedig Törökországban található, a sokat szenvedett Szíria határának közelében. Hitünk és közösségünk megmásíthatatlan, hiteles történeti eredete miatt és a bennünk élő lélek miatt, akit a keresztségben kaptunk, ma is igaz az állítás, hogy minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Mert ő az a szőlőtő, akiből minnyájan kisarjadtunk. 500 évvel ezelőtt Németországban olyan mozgalom kezdődött, amelyet ma reformáció néven ismer a világ. Reformációról persze, mégpedig in capite et in membris, vagyis a főben és a tagokban egyaránt, akkor már több mint egy évszázada beszéltek, mert mindenki érezte, hogy az egyház és a társadalom élete jelentős megújulásra szorul. Ezt a megújulást több módon és több irányban keresték jóindulatú és elkötelezett keresztények. Ám a régi szervezeti formák, a gazdasági viszonyok nyomása, a városi autonómiák, az arisztokrácia ambíciói, az egyházi javadalmi rendszer bürokráciája sokszor kioltotta a legjobb kezdeményezéseket is. Amikor pedig a nagy németországi reformáció megindult, sokan a szabadító, roppant szélvihart látták benne, mások pedig a hit, az egyház, a közrend összeomlásának veszélyes lehetőségét vélték felfedezni. Eleinte sokakban élt a remény, hogy a nézeteltéréseket megbeszéléssel, egyezkedéssel el lehet oszlatni, és talán mégsem kerül sor arra, hogy az egyházi közösség tartósan szétszakadjon. Ezek a remények azonban abban az időben nem váltak valóra. Kialakult a protestáns és a katolikus oldal kettőssége. Közben nagy nehézségek árán egybegyűlt a trentói zsinat is, ahol a katolikus püspökök szintén az egyház megreformálásának programját fogadták el, ha másképpen is, mint azt a protestáns reformáció vezéralakjai hirdették. Európa pedig vallásilag kettészakadt, mégpedig többnyire földrajzilag is világosan kijelölhető határok mentén. Ez pedig azt jelentette, hogy sokan bizony nem személyes hitük belső lelki harcának eredményeként fogadták el az egyik vagy a másik álláspontot, hanem egyszerű emberek módjára követték a világi hatalom elvárásait. Ez persze azt is jelezte, hogy a hitvitából nagyon hamar politikai vita lett, mint már korábban is egyébként nem egyszer az egyház története során. Az ember pedig ember volt bizony az elmúlt évszázadokban is. Társadalmak és közösségek gyakran voltak szinterei az önzés, az anyagi érdekek, a szenvedély, a presztízs pusztító küzdelmének. Az elmúlt több mint 100 év során az őszinte ökumenikus közeledés fényei csillantak fel. Megújult a keresztények egységének reménye is. A jelenlévők közül biztosan vannak még, akik emlékeznek, hogy milyen nehéz volt a keresztény hitet és szeretetet középpontba állítani, amikor a hatalom a hívek minden megnyilvánulását az ateista ideológia mércéje szerint értékelte. Abban az időben gyakran éreztük úgy, hogy mi keresztények egy csónakban evezünk. És éreztük azt is, hogy ez a csónak nem halad nyugodtan, mert viharos erejű ellenszél fúj. Akkor ez a tapasztalat világos volt. De tudjuk, hogy így van ez minden időben. Maga Jézus mondta, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél. Krisztus követőinek életét a világban valahol mindig kísérte az üldöztetés. És így van ez ma is. Sokszor a puhább diszkrimináció és az agyonhallgatás veszi körül a keresztényeket. A világ számos táján azonban véres üldözés folyik. Hosszú évek óta, évről évre, százezres nagyságrendben gyilkolnak meg embereket csak azért, mert keresztények. A tavalyi év statisztikája szerint a világon a vallásuk miatt üldözött emberek 80%-a keresztény volt. Az ilyen fenyegetett országokban járva gyakran nem is nyilvánvaló azonnal, hogy milyen felekezethez tartoztak az áldozatok. Sokszor csak annyit mondanak róluk, keresztények voltak. Márpedig, ha egy megkeresztelt embert pusztán azért gyilkolnak meg, mert keresztény, az vértanú a szó legnemesebb értelmében. Beletartozik abba a jelképes 144 ezerbe, hány és hány millióba, akik fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. Ez is egyfajta találkozás a szőlőtőben, Jézus Krisztusban. A vértanúság ökumenizmusa. Nem először fordul elő ilyen a történelemben, de most minden eddigi mértéket meghalad. Szinte fölsejlenek a nagy orosz teológus és filozófus Vlagyimir Szalavjov apokalipszikus víziójának körvonalai, megjelenik szemünk előtt az üldöztetések után még életben maradt Péter, Pál és János, a kereszténység három nagy irányzatának szimbolikus képviselői, amint végre összetalálkoznak a történelem 24. órájában. Mit tegyünk tehát, testvérek? Kérdezhetnénk mi is az apostoloktól, ahogyan az első megtérő hívők kérdezték. A válaszban pedig biztosan benne volna, hogy tanuljunk a múltból, és tekintsünk Krisztusra. Vállaljuk türelemmel a valódi párbeszédet, ne várjunk el egymástól olyan megoldásokat, amelyek valójában csak a saját hitelveinknek felelnek meg. Tiszteljük Jézus Krisztus személyét, hiszen ő nem csupán egy eszme, nem jelkép, nem mitológiai hős, nem filozófiai elmélet, hanem konkrét történelmi személy, akiről valódi és lényeges ismereteink vannak, aki ma is mértéke, lelke, erőforrása kell, hogy legyen hitünknek és életünknek. Van miért összetartanunk. A sok helyütt üldözött vagy elnyomott keresztények iránti szolidaritásból is. Ez pedig nem csak együttérzés, hanem cselekvő erővé is kell válnia. És felelősséggel tartozunk az evangélium üzenetéért, hiszen az egyház, ahogyan 6. Pál pápa olyan szépen mondta, az evangélium hirdetése véget létezik. Lehet, hogy néha fáj, hogy teljesen közös a missziós munkánk még nem lehet. De azért, ha nem is teljes a közösségünk hitben, szentségekben és szervezetben, az együttműködés, a kölcsönös segítség és szolidaritás már a missziós munkában és a tanúságtételben is lehetséges. Ezt magam is átéltem 2007-ben itt Budapesten a városmisszió során, amikor különböző felekezethez tartozó keresztények jöttek el és tettek tanúságot miről? Jézus Krisztusról és a belévetett hitünkről. Fontos tehát az, hogy mi is szolidárisak legyünk, szolidárisak a tanúságtételben, és a keresztények, meg minden rászoruló ember cselekvő segítésében. Kérjük a Szent Lelket, adjon erőt és találékonyságot, szeretetet, hitet és belső szabadságot ehhez a küldetéshez. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott 2. leveléből, az 5. fejezet 14. versétől az ige olvasására álljunk fel. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Urunk, szentelj meg igéddel. A Te igéd igazság. Foglaljunk helyet, testvérek.
Krisztusban szorongatóan szeretett drága testvéreim. Ezzel a furcsa szó összetétellel köszöntöm a testvéreket, hiszen az idei imahét kulcsa ez a furcsa feszültséget magában rejtő apostoli bizonságtétel, mely szerint Isten szeretete Krisztusban úgy jelenik meg számunkra, hogy ez egy szorongató szeretet. Nagyon nehéz visszaadni ennek a görög szónak a magyar jelentését lehet úgy is fordítani, hogy ez a szeretet sürget, ez a szeretet ösztönöz, kényszerít, serkent, buzdít, motivál. De talán nem csak ezzel az igével kell megküzdenünk, hanem érdemes egy picikét a kicsit már súlytalanná váló szeretet szót is ízlelgetni. És itt segíthet nekünk a gyönyörű Veretes Károli fordítás, amely olyan, mint az óbor zamata van. Károli így fordítja ezt a mondatot, Krisztus szerelme szorongat minket. Mert az a szeretet, amiről itt hallunk az apostoltól, az csak a szerelemhez hasonlítható. Perzsel, forró, tüzes, olyan szeretet, amit nem lehet magamba folytani, olyan szeretet, amelyről szólni kell, amit meg kell vallani, amit tovább kell adni, amit ki kell mutatni. Olyan szeretet, amely látszik rajtunk, amelyben égünk, és ha kell, elégünk. Szenvedélyes szeretet. Milyen csodálatos ez a magyar szó, hiszen benne rejlik a szenvedés is. Olyan szeretet, amely a szenvedést is fölvállalja a másikért. És nem véletlen, hogy Pál apostolán nagyon hamar előkerül az, amit ő együgyűen hirdet, hiszen már a levele elején világossá teszi a korintusiak számára, hogy nem akarok köztetek másról tudni, nem akarok nektek más hirdetni, csak Jézus Krisztust és őt is úgy, mint a megfeszített Krisztust. Igen, nagyon hamar előjön ez az irányfény, ami az egész apostoli szolgálatot és az egész keresztény küldetést valamiképpen tájolja és vezeti Krisztus keresztje. És jó, ha ezt felfedezzük, még akkor is, ha kicsit talán furcsa, hogy még csak néhány hete, hogy ott álltunk a betlehemi jászolnál, szinte pár napja borultunk le vízkeresztkor a bölcsekkel együtt a betlehemi jászol bölcső előtt, és most már is a keresztre kell figyelnünk, a kereszt felé fordítja a tekintetünket az apostol igéje. A keresztre, amely úgy tesz bizonságot, hogy az Isten bölcsessége és Isten ereje, akkor is a sokak számára botrány és bolondság. A kereszt, amely számunkra nem egyszerűen csak trón, ahogy egy gyönyörű himnuszban énekelünk, hogy keresztfán trónol köztünk, ami Urunk, hanem ha úgy tetszik, ima zsáma is, ahol Krisztus imádkozik, és imádkozni tanít minket, hisz ő nem csak a mi atyánkra tanította meg az övéit, hanem a kereszten megszólaló szavai többsége is valójában imádságok. Imádság, amely megtanít arra, hogy mit is jelent megbékélni, és mit is jelent békéltetni. Mit jelent az, hogy a keresztnél nincs többé ellenség, akinek ne lehetne megbocsátani, akivel nem lehetne megbékélni, hiszen első szava Jézusnak ez, atyám, bocsáss meg nekik. A kereszt az a hely, ahol nincs elveszett élet, még az utolsó pillanatban is, ha imádságban odafordulok az én Uramhoz, akkor megnyitja előttem Isten országának a kapuját, ahogy tette ezt az egyik gonosztevővel, aki tudott imádkozni. De ott a másik is, aki csak gúnyolódni tudott, és saját magát rekesztette ki Isten országából. Igen, a kereszt az a hely, ahol senki se maradhat magányos, és az Úr egymásra bízza szomorú édesanyját, árván maradt tanítványát, és egymásra bíz minket is, ami Urunk, és ránk bízza a békéltetés szolgálatát. És hogy ez mit jelent, azt nagyon könnyen lehet szemléltetni. A már említett előkészítő anyag, amit német testvéreinktől kaptunk az idén, egy szimbolikus cselekedetre is bíztat minket az idei imahéten, hogy akár egy templomban is építsünk föl szimbolikusan egy falat. Ez a falépítés most így, láthatóan itt elmarad a Kávin téri templomban, De nem kell nagy vizuális fantázia, hogy magunk elé képzeljük azt, hogy egymással rakunk kőhöz hasonló dobozokat, és ezeknek a dobozoknak, ezeknek a köveknek neve van. Német testvéreink 12 követ neveztek meg. Ezek a falat alkotó kövek, az egymástól és Istentől elválasztó kövek ilyen nevet hordoznak. A szeretet hiánya, gyűlölet és megvetés, hamis vádaskodás, hátrányos megkülönböztetés, üldözés, szétszakadt urvacsorai közösség, türelmetlenség, vallásháborúk, megosztottság, hatalommal való visszaélés, elzárkózás és gőg. És lehetne folytatni a sort. És ezt a falat itt föl lehetne építeni, és aztán egy bűnvalló imádság és egy bűnvalló ének során le lehetne bontani, hisz ez az igazi csoda, hogy a falak, amelyeket mi építünk évszázadok, évezredek óta egymás között, ezek a falak lebonthatók. Ezt átérték a német testvéreink nagyon is egzisztenciálisan, amikor leomlott a berlini fal, és talán kevesen tudják, amit itt leír az előkészítő füzet, hogy a fal leomlásáért nem csak politikusoknak kéne állandóan hálát adni, hanem tudni kéne azt, amit az akkori kommunista vezetésnek, az NDK-nak a parlamenti elnöke ki is mondott és be is vallott, hogy a fal leomlása mögött ott volt egy mozgalom, imádság a békéért mozgalom, melynek tagjai gyertyákat gyújtottak, helyeztek el az ablakokban, és imádkoztak a fal leomlásáért. És a kommunista elnök így fogalmazott keserűen, Horst Zindermannt idézem, mindent megterveztünk, mindenre fel voltunk készülve, csak épp a gyertyákra és az imádságra nem. Igen, az imádság falakat tud bontani. Akkor is, ott is, és itt is közöttünk. Igen, szükségünk van. Szükségünk van erre a falbontásra ma is. Szükség van arra, amit a reformációval kapcsolatban úgy hallottunk egy nagyon szellemes találóképpel, január 6-án a Művészetek Palotájában az ünnepélyes reformációi emlékév nyitányán, hogy a reformáció akadálymentesítés. De jól értsük ezt a képet. Az akadálymentesítés nem mi emberek kezdtük, mi csak Isten munkáját tudjuk folytatni. Az igazi akadálymentesítés ott kezdődött a Golgotán, és folytatódott húsvét hajnalán a nyitott sírnál. Az akadálymentesítés non pros ultája, hogy a kő nincs ott többé a síron, hogy szabad az út a halálból az életre, szabad az út az élet ura felé, ahogy erről Pál apostol gyönyörűen tesz bizonságot az Efezusi levélben, az ő testében lebontotta a falat, az ellenségeskedést, megbékéltetett Istennel a kereszt által, békességet hirdetett távoliaknak és közelieknek. Általa van szabad utunk egy lélekben az Atyához. Ezt a lelket lehelte a föltámadott tanítványai a húsvét után, és mondta nekik, békesség néktek. És aztán mondta még egyszer, békesség néktek. És ez a második már a küldő missziói parancs volt, hogy legyünk ennek a békességnek hirdetői, továbbadói, megélői, és így adjuk tovább Krisztus minket szorongató, minket átölelő és mozgósító szeretetét, szerelmét. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Erdő Péter bíboros prímás és Gáncs Péter evangélikus püspök gondolatait hallották, melyek az ökumenikus imahét megnyitóján hangzottak el.